Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, csapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között, a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt a gondviselés házában. Ha riasztást adnak ki a várható ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon majd útnak, kéri az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Ezzel település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan, emelte ki Mukics Dániel tűzoltó alezredes az operatív törzsülése után. A vasúti közlekedésben 5-10 perces késésekkel kell számolni, busszal 3 települést nem lehet elérni. Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer rászorulót kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt. Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke azt mondta, a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta 5-6 ezeren egyszerre, átlagosan 4 órában teljesítenek karitatív szolgálatot. Ma hajnalban délnyugaton volt a leghidegebb, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az Alavár megyei Murakereszt úron -21,7 fokot mértek. A következő hajnal inkább keleten, észak-keleten lesz nagyon hideg, és emellett újabb csapadék is érkezik, de a Dunántúlon sokfelé nem hó, hanem ónos eső és fagyott eső formájában. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján, családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal, fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól, és ma ez Európa legbiztonságosabb országa. Azt is írta, 2010-ben vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri, 1 millió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek, fogalmazott. Már a új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben, húzta alá Szijjártó Péter. A tárcavezető a Nem unnasz hajnala litván pártelnökét fogadta, köszönetet mondott Remigius Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, az ukrán kormány a következő 10 évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére, de mi erre nemet mondunk. A felsőoktatásban tanulók életútját, tanulását és kitartását segíti az az új pályázat, amelynek keretében 28 milliárd forintot biztosít a kormányzat, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. A cél a lemorzsolódás csökkentése, miután egy első évesnek kihívást jelent megszokni az egyetemi környezetet, ismertette Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a program egyetemi oktatók, kutatók, fiatal egyetemisták, hallgatói önkormányzatok és vállalati partnerek segítségével valósul majd meg. A mai határidők helyett január 19-ig lehet jelentkezni a Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért, a Tehetségbarát Önkormányzat és a Tehetségbarát Vállalat díjakhoz kapcsolódó pályázatokra, ismertette a szakállamtitkár. A beérkezett visszajelzések alapján hozták meg a döntést annak érdekében, hogy minél több a tehetséggondozásban érdekelt pályázó gondosan előkészített, szakmailag megalapozott támogatási kérelmet nyújthasson be, tudatta Varga Bajusz Veronika. Végül az időjárásról: hajnalra többfelé várható csapadék, a Dunántúlon ónos eső, fagyott eső, máshol hó formájában, északon, északkeleten 5-10 cm nyihulhat. Holnap délután kezdhet majd tisztulni az ég, általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 15, napközben aztán mínusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Puccsi Szent Antal, szervita szerzetes pap. 1819. április 16-án született Poggiole di Vernóban, meghalt Viareggióban 1892. január 12-én, 73 évet élt. Az Appenninek vidékén született. Szülei egyszerű, szegény földművesek voltak. Édesapja sekrestyés volt. Születése napján rögtön megkeresztelték, és az Euszták nevet adták neki. Testvéreivel együtt dolgozott a mezőn és a gesztenye erdőkben. Jó tanuló volt, különösen latinból, de a gimnázium többi tantárgyából is. A plébánosa mellett érte őt az Úr Jézus hívó szava, és 18 éves korában szeretett volna belépni a firenzei szervitákhoz. Édesapja azonban hallani sem akart erről. Végül aztán plébánosa meggyőzte apját, és Euszták 1837. december 23-án beöltözött és megkezdhette a noviciátust Antal Mária néven. 1843. májusában letette az ünnepélyes fogadalmat, és pappá szentelték. Nem sokára Viareggióba küldték, a Szent András plébánia templomba káplánnak. 1848-tól haláláig a templom plébánusa volt. Ebben a papi életben nincs is semmi rendkívüli. Nem hasonlíthatjuk össze az Arszi szenttel, hatása nem terjedt plébániájának és városának határain túl, de arra törekedett, hogy papi hivatását a legtökéletesebben élje meg és teljesítse, úgyis mint szerzetes, úgyis mint plébános. Jézussal egyesült nap-nap után egy olyan időben, amikor Európát a szabadságharcok korszaka rendítette meg. Ebben pedig az ő hazája, Itália állt az élen. 1861-ben kikiáltották az olasz királyságot, előtte egy évvel pedig meghódították az egyházi államot. Ez a pápaság és az olasz állam közötti szakadáshoz vezetett. A helyzet még jobban elmérgesedett, amikor 1870-ben elfoglalták Rómát. Ezekben az időkben több mint 200 szerzetesi közösséget oszlattak fel, vagyonukat pedig elkobozták az új olasz állam javára. Az állam szembenállása az egyházzal fellendítette a papság és az egyház ellenességet. Nem csoda, hogy Itáliában aranykorát élt az egyház ellenes, pápa gyűlölő szabadkőművesség. Az elszegényedett és alacsony fizetésű parasztok és munkások hittek a szocialista jelszavakban és ígéretekben. Mindezzel súlyosan ártottak a hitéletnek, közömbösséget és egyházellenességet idézve elő. Antal atyának is szembe kellett néznie ezekkel a nehézségekkel. Egyike lett azoknak, akik fölismerték a történelem jeleit, és nagy figyelemmel kezdte tanulmányozni a szociális problémákat. Kereste azokat az eszközöket, amelyek segítségével az evangéliumot közelebb tudná hozni a néptömegekhez. Rendházának 24 évig volt priorja, s egyben Toszkána provinciálisa. Papi életét rendkívüli egyszerűség jellemezte. Elsősorban becsületes ember volt, erre az őszinte becsületességre építette fel Isten az ő papságát, s nem csalatkozott benne. Megélte az evangéliumot, Antal, és sugározta azt. Élet céljának tűzte ki az alázatos, szegény és megfeszített Krisztus követését. Különleges módon szerette a Szent Keresztet és a fájdalmas szűzanyát, aki együtt szenvedett Szent Fiával. Krisztus és a fájdalmas anya volt a sugalmazója annak, hogy 1849-ben megalapította a gyermekek és felnőttek keresztény oktatásának kongregációját. A Viareggiói halászok fiai számára pedig esti iskolát hozott létre. 1850-ben az ifjúság számára létrehozta a Szent Lajos Szövetséget, 1853-ban pedig Viareggióban megszervezte az első Szent Vince konferenciát. Gondja volt a leányifjúságra is. Megnyitotta a Szervita nővérek intézetét. Így alakul ki aztán a keresztény anyák kongregációja, 1860-ban pedig megalapította a Szent Józsefről nevezett bűnbánók Jámbor társulatát. Kitűnt felebaráti szeretetével, amit élete kockáztatásával is bebizonyított, az 1854-56. Évi pestis járvány idején. 1856-ban a tengerparton megnyitotta a gyermekek gyöngyhelyét. 10 év múlva már 1000-nél is többen voltak benne, holott kezdetben alig akadtak 3-an. A szabadkőműves állami hatósággal szemben erélyesen védelmezte az egyházat, rendjének vagyonát és különösen a pápát, aki állandó támadásoknak volt kitéve. Ezzel nagy bátorságról tett tanúságot a megfélemlített emberek előtt. Élete állandó harc volt Istenért és embertársaiért. A kis út egyik nagy szentje. 1952-ben boldoggá, 1962. december 9-én pedig szentté avatták.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kiszakíthat el minket Krisztustól kérdésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.
A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében Szent Pál apostol felteszi a kérdést. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás, üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem vagy kard, amint írva van, miatta gyilkolnak minket naphosszat, olybá vesznek, mint a lelőésre szánt juhokat. De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. Itt Szent Pál apostol válaszol is a kérdésre. Azonban érdemes magunknak is feltenni ezt a kérdést, hogy minket kiszakíthat el, vagy mi szakíthat el Krisztus szeretetétől. Azért is érdekes ez a kérdés, mert Szent Pál apostol olyan dolgokra utal, ami az üldöztetéssel van kapcsolatban, vagy a nyomorúsággal, a szenvedésekkel, a nélkülözéssel. De például mi van azzal az emberrel, akit nem üldöznek? Aki nem nyomorog, viszonylag jólétben él, persze mindig hiányzik valami, de azért jólétben él, hogy bennünket mi szakíthat el Krisztus szeretetétől. Ezért válaszoljunk rá mi is, ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. És ha így gondolkodunk rajta, nem üldöznek, nem bántanak, nem nyomorgok, akkor én Krisztust annyira szeretném, de mégis érzem, hogy olyan távolabb vagyok tőle. Akkor mi szakíthat el? Lehet így is válaszolni, lehet, hogy pont a jó mód, a kényelem, a biztonság, a pénz, a telítettség, hogy megvan mindenem, mindent meg tudok szerezni, a sok munka, a karrier, a családról való gondoskodás, a mai társadalom helyzet, ahol olyan munkahelyek vannak, hogy állandóan dolgozni kell, nincs idő pihenni, nem tudok kikapcsolódni, nincs időm templomba járni, szentmisére járni, vagy lehet, hogy az a problémám, hogy nincs időm. De hát miért nincs időm? Miért nincs időm imádkozni, amikor elméletileg az lenne a legfontosabb? Vagy miért nincs időm elmenni szentmisére, ami elméletileg az lenne a legfontosabb? Vagy talán kedvem nincs? Időm még talán lenne, csak pont kedvem nincs. Vagy nem is értem, hogy miért kell annyit imádkozni, miért kell szentmisére járni? És újabb kérdés jön elő, mi szakít el Krisztus szeretetétől? Lehet, hogy a jó mód, lehet, hogy ez a társadalomnak ez a hajszoltsága, a fogyasztói szemlélet, lehet, hogy nincs is kedvem imádkozni, mert még nem találkoztam személyesen Jézus Krisztussal, nincs még szeretett tapasztalatom, de lehet, hogy a tudásnak a hiánya. Nem értem, hogy miért kell szentmisére járni. Nem értem, hogy minek a szentgyónás, meg a többi szentség is. Nem értem azt, hogy miért kell imádkozni, vagy hogyan kell imádkozni. Vagy ha tudom, hogy van az Isten, hiszek benne, akkor elmondok egy mi atyánkot, az miért nem elég? Vagy hol van a határ, vagy mit kell? Nagyon sok mindent nem tudok, és nem értek. Ez is lehet egyfajta akadály, a tudatlanság. Amikor nem is néztem utána, nem is kérdeztem meg senkit, vagy amikor azt mondom, hogy hát látom, hogy milyenek a keresztények, milyen a világ, hát ők se jobbak, mint én, úgyhogy jó vagyok én úgy, ahogy vagyok, én becsületes ember vagyok, teszem a dolgomat, dolgozok, ahogy csak tudok, ott a családom, az a kevés idő van rájuk, nekem az bőven elég, tőlem ne kérjen se Isten, se ember, ne kérjen többet, nekem ez elég. Én úgy vagyok vallásos, hogy, és az nekem pontosan elég, és senki más ne kérjen tőlem. Sok kérdést fel lehet tenni, sok választ lehet adni, de lehet, hogy a válasz is úgy nem is tudom, hogy most tényleg válaszoltam rá, vagy nem válaszoltam rá. És persze van egy olyan alapvető probléma is, hogyha valakinek nincs egy alapvető Isten tapasztalata, tulajdonképpen nem is tudja, hogy most a vallásosságtól mit lehet elvárni. Mert amikor megkérdezem valakit, hogy hiszel-e Istenben, és akkor azt mondják, hogy persze, hogy hiszek. Hiszem, hogy van Isten, elfogadom, hogy van, templomba jársz-e? Nem, minek járni? Én tudok hinni itt akárhol is vagyok, a munkahelyemen is, meg a tóparton is, nekem nincs szükségem arra. Vagy imádkozol-e? Hát néha mondok egy foház, de nekem nincs szükségem arra, én hiszek imádság nélkül is. Az egész életem egy nagy imádság. És ha belegondolunk, lehet igaz is, meg nem is. Vagyis különböző megélések vannak, hogy én hiszek Istenben, nekem azon a szinten elég, hogy én hiszem, és én nem is akarok többet. Vagyis, hogy meddig lehet eljutni a vallásban, mi is annak a lényege, mennyi lehetőség van még benne, az Isten mit kér tőlem, nekem mire van igényem. Sokféle ilyen kérdés is előjön, és láthatjuk már, hogy Szent Pál apostol feltesz alapvető kérdést, hogy kiszakítod el minket Krisztus szeretetétől, már nem is olyan egyszerű a válasz. Mert nem csak ez a kérdés van jelen, hanem több más kérdés is magával hoz, különösen a mai világban, ahol nagyon erős a relativizmus, az agnoszticizmus, a világot nem lehet megismerni, mindenki, amire eljutott a maga útján, a maga divatos kifejezés, a spirituális útján, ahová eljutott, meg akihez eljutott, meg amit csinál, ez a szedd magad mozgalomban, a vallásosságban, mindenki azt csinál, amit akar, meg annak az ellenkezőjét, és persze kimondja meg, hogy ez most nem jó. Nekem jó, vannak, akik mégis erősítenek ebben, annyiféle vallás van, annyiféle felfogás, annyiféle minden van, és tulajdonképpen maga ez a szemléletmód, ez a fajta relativizmus, hogy nincs objektív igazság. Nem mondja meg senki, egyház is mond, amit mond, Jézus mondta az evangéliumban, de hát az már régen volt, akkor valaki ezt mondja, valaki azt mondja, más vallás már teljesen más tanít, és akkor melyik az igazság? Agnoszticizmus, nem lehet megismerni a világot, tehát mindenki azt csinál, amit akar. És önmagában már ez a fajta bizonytalanság, relativizmus, ez a fajta filozófia, hogy a valóság nem megismerhető, vagy hogy nincs abszolút igazság, ez önmagában már el tud választani az Istentől, mert nincsenek törvények, nincsenek határok, nincsenek kihívások, nincsenek célok, hanem amit én most úgy érzem, hogy az nekem jó, az jó, de ha más gondolok, akkor ezt ott hagyom, átmegyek másik helyre, tetszik, nem tetszik, azt is ott hagyom, vagy valamit megtartok, ebből a vallásból ezt veszem át, és teljesen megváltozik a hitéletem, nincs egy objektív valóság, amit követek, nincs egy olyan személy, akinek határozott elképzelése van, és törvénye van arról, hogy hogyan kell élni, mi az üdvösség útja, hanem van Isten, és örüljön, hogy még ennyit is teszek, és hogy az Isten többet ne kérjen tőlem. Meg hát ki az az Isten, melyik az igaz Isten, sokféle kérdés felmerül. Ezért az egyik legnagyobb akadály a mai világban pontosan ez a fajta relativizmus, amikor azt mondjuk, hogy nincs igaz valóság, nem lehet megmondani, hogy mit akar az Isten, csak vélemények vannak, érzések vannak, emberi igények vannak, és azoknak a kielégítése. És akkor érkezik meg valaki az igazsághoz, amikor hiszi, hogy ez Isten él, egy személy, én hozzá érkezek meg, hogy az Isten kinyilatkoztatta magát. Legteljesebben az ő fiába Jézus Krisztusban. Ez az Isten végtelenül szeret bennünket, és ő világosan elmondta, hogy mi az, amit kér tőlünk, mik az ő parancsai, hogy ez megad minden segítséget a Szentlélek által, hogy Jézusnak a parancsai az egyházban élnek tovább, hogy az egyház az Jézus Krisztus szentsége, és hogy világos erkölcsi normák vannak. Az ima életben ott van a szenteknek a példa és az élete, akik tudják nekünk mutatni az utat, hogy különböző korokban, különböző életállapotokban hogyan lehet megélni az evangéliumot, hogy milyen színes, de az evangélium mindig radikális. Ezért még egyszer feltesszük a kérdést, kiszakítod el minket Krisztus szeretetétől? Vagy mi? Pontosan, vagy sokszor ezek a fajta filozófi irányultságok, meg persze a szívünk mélyre tekintünk, sokszor, amikor mi is nem merünk szembenézni a valósággal, hanem rá lehet fogni erre is arra, mert félek a mélységtől, és félek a találkozástól. Azonban Jézus mégis arra bátorít bennünket, hogy higgyünk abban, hogy ő a szeretet. Nála van az igazi és a legmélyebb boldogság, és merjünk kockáztatni, merjünk hallgatni rá, merjünk segítséget kérni, elfogadni mind isteni, mind emberi segítséget, és merjünk a mélyre evezni, és ott minél mélyebben találkozni vele, és felfedezni a vallásosságnak, az Istennel való kapcsolatnak az igazi mélységét és az igazi gyönyörűségét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kiszakíthat-e minket Krisztustól kérdésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban három olyan történettel találkozunk, amelyek mind a szeretet, az önfeláldozás és az Istenbe vetett bizalom fontosságára tanítanak bennünket. Először Szent Veronika életéről és legendájáról hallunk, aki egyetlen bátor és irgalmas mozdulattal örökre példát mutatott nekünk abból, mit jelent együtt érezni a szenvedőkkel. Ezután megismerkedünk Árpádházi Szent Margit életével, aki királylányként lemondott minden földi hatalomról, hogy egész életét Isten és az emberek szolgálatába állítsa. Végül egy irodalmi történeten keresztül gondolkodunk el a szeretet elejéről. Jókai Mór, melyiket a 9 közül című elbeszélése segít megérteni, mit jelent az igazi, áldozatos, szülői szeretet, és milyen üzenetet hordoz számunkra mindez ma is. Kezdjük akkor az első szentünkkel, amit nem sokára fogunk ünnepelni, január 13-án, Szent Veronika. Szent Veronika egyike azoknak a szenteknek, akiket elsősorban az Új Szövetség eseményei kapcsán ismerünk. Bár a neve nincs kifejezetten megemlítve a Szentírásban, a Bibliában, a hagyomány szerint ő volt az a bátor asszony, aki Jézus szenvedése során letörölte arcát egy kendővel, amikor Jézust a Golgotára vitték, hogy keresztre feszítsék. Mit jelent a Veronika szó, Léna?
A neve Veronika a hagyomány szerint a latin vera, igaz és görög eikon kép szavakból származik, és az igaz képet jelent. Ez utalás arra, hogy a kendőjén Jézus arcmása csodálatos módon megjelent. A történet különösen a keresztúti áhítatok 6. állomásában szerepel. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
Így van, tehát húsvét előtt szoktuk a keresztutat mondani, és akkor a 6. állomásban van ez a rész, hogy Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, és letörli arcáról a verítéket. Kérlek szépen, folytassuk még tovább, hogy mit tudunk róla. Léna?
Veronika tette a keresztúton. Amikor Jézus a Pilátus ítélete után a Golgotára vezették, vállán cipelve a keresztet, sok ember gúnyolta, leköbdöste, és megvetéssel nézte őt. Ebben a megalázó és fájdalmas helyzetben Veronika kiemelkedett a tömegből, és bátorságot vett magán. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla, és odalépett Jézushoz. Egy kendőt nyújtott neki, hogy letörölhesse az arcán lévő vért, verítéket és port.
Tehát a legenda szerint Veronika a saját kendőjét nyújtotta oda Jézusnak, illetve oda ment és letörölte a verítéket Jézus szenvedő arcáról. Nóri, folytasd akkor, légy szíves, a történetet a legenda szerint.
A legenda szerint, amikor Jézus visszaadta a kendőt, az ő szent arcképe csodálatos módon megjelent rajta. Ez a Veronika kendője az egyik legszentebb ereklyeként maradt fent a keresztény hagyományban. Úgy tartják, hogy a kendő azóta is megőrizte Jézus arcának képét.
Így van, köszönöm. Tehát ha képeken látjátok ezt festményen, akkor ott is észrevehetitek, hogy a kendő rajta maradt Jézusnak az arcképe. Veronikáról mit tudunk még? Később élete hogyan alakult? Bíborka.
A hagyomány szerint Veronika a kendőt elvitte Rómába, és ott bemutatta első Tiberius császárnak. Egy másik történet szerint Veronika életét Jézus követésére és tanításának hirdetésére szentelte. Bár az élete utáni események kevésbé dokumentáltak, Veronika neve összefonódott az irgalmassággal és bátorsággal, és Krisztus iránti mély szeretettel. Veronika példája arra tanít, hogy az egyszerű, szeretetteljes gesztusok még a legnehezebb körülmények között is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. Az ő tette egyetlen pillanatban kifejezte az együttérzést és a hitet, és a Krisztus iránti tiszteletet.
Igen, köszönöm szépen. Tehát, ha most beleképzelném magunkat abba a korba, ahol Jézus élt, és mi mennénk ott az úton, keresztúton, kísérnénk őt, akkor ti megmennétek-e tenni, hogy odaléptek Jézushoz, és megtörlitek mondjuk az arcát? Ezen úgy én el szoktam gondolkozni.
Hát, én megmenném.
Meg? Na, nagyon jó.
Én nem menném azért nagy tömeg miatt.
Zéti, akkor mondjuk el a kendőnek, mi volt a jelentősége?
A kendő jelentősége. A Veronika kendője körüli hagyomány a keresztény művészetben is megjelenik. Számos ábrázolás készült a szentről, ahol a kendőt tart, amelyen Jézus arcképe látható. A kendőt évszázadokon át nagy tisztelet övezte, és különböző helyeken őrizték. Egyes források szerint a mai napig létezik, és Rómában, a Szent Péter Bazilikában őrzik, bár a hitelessége vitatott. A kendő szimbolikusan emlékeztet Krisztus szenvedésére és az emberi együttérzés fontosságára.
Így van, köszönöm szépen. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol, de valamilyen hagyomány szerint a Szent Péter Bazilikában lehet, hogy ott őrzik, de nem teljesen biztos.
Veronika példájának tanulsága. Veronika története ma is időszerű, a hétköznapi szeretettel teljes cselekedetek legyenek bármilyen egyszerűek, képesek reményt adni a legnehezebb helyzetekben is. Veronika példája különösen fontos az irgalmasság évében, vagy a nagybőjti időszakban, amikor keresztények különös figyelmet fordítanak Krisztus szenvedéseire és az emberség értékére.
Tehát mi is vegyünk példát Veronika életéből. Zéti, folytassuk a második szentünkkel. Ki lesz ő?
Árpádházi Szent Margit lesz.
Igen, mit tudunk róla?
Árpádházi Szent Margit 1242-ben, január 27-én született a dalmáciai Klissa várában. IV. Béla király és Laskaris Mária bizánci hercegnő gyermekeként. Az ország ekkor éppen a tatárjárás pusztítását szenvedte. A tatárok 1241-ben lerohanták Magyarországot, hatalmas pusztítás végezve a királyság területén. A kétségbe esett helyzetben 4. Béla király és felesége fogadalmat tettek, ha Isten megmenti az országot, a teljes pusztulástól születendő gyermeküket Istennek ajánlják és kolostorba adják. A tatárok valóban visszavonultak, és Magyarország megmenekült, így Margit születésekor szülei betartották ígéretüket. Már néhány éves korában a veszprémi domonkos apácák kolostorába vitték, hogy Istennek szentelt életet éljem.
Ugye az anyukája, apukája fogadalmat tett Istennek, hogyha megmenti az országot, Magyarország népét a tatároktól, akkor nekik adja a gyermeket.
Akkor egy kolostorba adja.
Gyermekkora és neveltetése. Margit gyermekkora óta mély vallásosságban nevelkedett. A veszprémi kolostorban a domonkos nővérektől tanult, és már kisgyermekkorában is kiemelkedő alázatot, áldozatkészséget és engedelmességet tanúsított. Nem sokkal később Margit a Nyulak szigetére került, a mai Margit szigetre, ahol a domonkos rendi kolostor lett az otthona. A kolostor szigorú szabályok szerint működött, de Margit a szabályokon túl is önmegtagadó életet élt. Nem csak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem gyakran önként vállalt további aszkézist, például koplalásokat, vezekléseket, egyszerű ruhák viselését és hosszú imádságokat. Azt mondják, hogy egyetlen földi örömét Isten szolgálatában találta meg.
Igen, köszönöm szépen. Pedig tehette volna azt is, hogy gazdag ruhákba járjon. És látod, pont a királyok lehetnének gazdagok, és mégis ő egy királylányként aszketikus életet élt. Mi történt aztán, Nóri?
Margit szépsége, intelligenciája és erős jelleme miatt több fontos házassági ajánlatot is kapott. Apja, IV. Béla király úgy gondolta, hogy Margit házassága politikai szempontból is fontos lenne, ezért megpróbálta őt rávenni, hogy házasodjon össze II. Ottokár cseh királlyal. Margit azonban határozottan visszautasította az ajánlatot, mondván, én a mennyei vőlegénynek vagyok eljegyezve. Ezzel a döntéssel Margit egyértelművé tette, hogy nem kíván világi életet élni, és teljes egészében Istennek szenteli magát. Ez a döntés nem csak apja és családja számára volt nehéz, de politikailag is jelentős áldozatot jelentett, hiszen egy ilyen házasság erős szövetséget biztosíthatott volna Magyarországnak.
Így van, tehát a szüleim meggondolták közben magukat, és föl akarták ajánlani házasságként ennek a második Ottokár cseh királynak. Zéti, csodatetteiről beszéljünk egy kicsit.
Margit élete során a szegények, betegek és rászorulók szolgálatának szentelte magát. Nem csak imádkozott értük, hanem személyesen is segített nekik. Ápolta a betegeket, élelmet osztott a szegényeknek, és vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Több csodát is tulajdonítanak neki, amelyek még életében nagy tiszteletet váltottak ki. A hagyomány szerint Margit közbenjárása betegek gyógyultak meg, és imái által több természeti csapástól is megmenekült a környező terület. Egyik legismertebb csodatétele a következő volt. Egyszer egy haldokló apácát ápolt a kolostorban, és hosszú imádság után az apáca csodálatos módon felépült. Margitot már életében szentként tisztelték, mert cselekedetei és aszkézise példátlanok voltak.
Így van. Bíborka, légy szíves, akkor a haláláról és a szenté avatásáról mesélj nekünk.
Margit 1270. január 18-án hunyt el Nyulak szigetén mindössze 28 évesen. Halála után nem sokkal már szentként kezdték tisztelni. Az emberek zarándoklatokat tettek sírjához, és sokan imádkoztak közbenjárásáért. Margitot azonban hivatalosan csak több évszázaddal később, 1943-ban avatták szentté 12. Pius pápa által. Margit emlékét nem csak a Margit sziget őrzi, hanem számos templom, szobor és festmény is Magyarországon.
Margit példájának jelentősége a mai világban. Árpádházi Szent Margit élete az önzetlenség, a hit és a szeretet példája. A mai korban, amikor az önérdek és a fogyasztói kultúra gyakran háttérbe szorítja az önzetlenséget, Margit emlékeztet arra, hogy az igazán maradandó értékek az áldozatos szeretetben és a másokért való odaadásban rejlenek.
Ki volt a város, sötét a föld és messze még az ég, de nem magányos, akinek Jézus fogja két kezét. Oltár előtt térd el a királylány, nézi őt az égi pár. Hazája bűnét egy maga bánja, hajnalig tart az imád. Látszol, sápadtan is virágzol. Ugye, valaki vezet, valaki fogja a kezed, szíved lángba lép, Jézus, Jézus, addig ér. Margit sábatnak látszol, sábattal is virágzol. Ugye, valaki vezet, valaki fogja a kezed, szíved lángol ég, Jézus, Jézus, aki ég. Szegény király lány, magyar hazádért égő áldozat, a bárány lakomáján a mérhetetlen boldogság fogad.
Most pedig olvassuk fel Jókai Mórnak melyiket a kilenc közül című novelláját.
Jókai Mór, melyiket a kilenc közül? Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a Nagypest városban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszélték volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát, maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvar. János gazda igaz keresztény ember volt, s keresztény ember nem akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is. Azért nem tudott tudni illik semmi gazdagságra jutni, János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány.
Ó, én Uram Istenem!
Sóhajtozék gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn, hát lőn, hét, lőn, nyolc. Mikor lesz már a hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljöve a kilencedik, az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a kilenc gyermekkel a világon.
Hely sok van azzal mondva.
2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amazt megmosdatni, és valamennyire keresni. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba ágy tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel. No de hála érte az Úristennek, még nincsen oka panaszra. Mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva. S inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Az Úristen őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek 8 marad is, ha egyet elvesznek belőle. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat vitt haza. Kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett.
No gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok!
Szólt haza érkezve 9 fejű családja körébe.
Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje?
Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd fel vették a házat. Megálljatok csak, hát még ma megtanítalak benneteket arra nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak.
Az apróságok nagy zsivallyal kapaszkodtak a pükölébe.
No, mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így négy, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább.
Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. 2 legkisebb az apja térdére és karjára jutott.
Majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán utánam.
Azzal komoly áhítatos képpel, levéve zöld sípkáját fejéről, elkezdi János mester azt a szép hangzatos éneket.
Krisztus úrunknak áldott születésén.
A nagyobb fiúk és lánykák az első hallásra megtanulták a dallamot,
Több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt, az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezzé azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, amidőn ilyen szép kilenc ártatlan lélek őszinte örömének hangja kéri onnan felülről a vízhangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örültek ott fent a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazda, nőtelen úr lakik. Egymaga kilenc szobában, egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja menni. Egy gazdag úr éppen 8. szobájában ült ez este, és azon gondolkozott, hogy miért is nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs e nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amidőn János mester földszinti szobájával elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani fölhozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakadt, hanem amikor már 10-szer is újra kezdték, nem elhagyta tovább a dolgot. Lement hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amit benyitott hozzájuk. S János mester egész tisztelettel kelt fel a nagyúr előtt háromlábú székéről.
Ken János mester a csizmadia, ugye?
Kérdé tőle a gazdag úr.
Igen, szolgálatjára, nagyságos uram. Parancsol egy pár fénymázás topánkát?
Nem azért jöttem, de sok gyermeke van Kennek.
Van bíz, nagyságos uram. Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
Még több száj, mikor énekelnek. Hallja, Kend János mester, én Kennet szerencsés emberi akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti.
János mester szörnyű szemeket mereztet erre a mondásra.
Hogy ne adná? Persze, hogy odaadja, hiszen ez nagy szerencse.
No, válasszon Kent közülük hamar egyet, aztán menjünk.
János mester hozzáfogott a választáshoz.
No, ezt nem adom. Ez jól tanul. Ebből papnak kell lenni. A második, ez leány. Leány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lám-lám, ez meg a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anyja formája. Mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál. Na most megint lány következik, ez semmi. Azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsiny. Mit csinálna velük a nagyságos úr?
Úgy járt, hogy már a végére ért, mégsem tudott választani, mert ő valamennyit szereti.
No, porontjuk! Válasszatok magatok, melyitek akar elmenni a nagy úr lenni, kocsiban járni. Szóljatok, no, álljon elő, aki akar.
A gyerekek azonban e biztatás alatt apródonként mind a háza megé húzódtak. Ki kezét, ki lábát, ki börköt ényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bújt a nagy úr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket.
A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljenek többet a gyermekeivel ide alatt, s fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú 1000 forintos banknótán, s azután elcsukta ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is, nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván kuporadtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni, a nagy úr odafenn meghallja. Maga János mester hallgatva járt fels alászobában,
nem szabad énekelni.
Ezután leült, duzzogva a tőkéhez,
elkezdett buzgón szabdalni. Addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dudolni.
Krisztus Urunknak áldott születésén.
Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, kirúgta maga alul a széket. Kintotta a ládát, kivette az 1000 forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
Nagyságos jó uram, vegye vissza a pénzt! Hadd ne legyen ennyim, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál.
Azzal letette az asztalra a bankót, nyargalt vissza az övéihez, sorba sókolta valamennyit, közéjük ült alacsony székére, s rákezdik tiszta szívből újra.
Krisztus Urunknak áldott születésén.
Olyan-olyan jókedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt ez a nagyház, nagy egyedül járt 9 szobáján keresztül, s gondolkodott magában, hogy vajon mi örülnivalót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
A most felolvasott történet mélyen megérinti a szívünket, mert a feltétel nélküli szeretetről van szó. A szegény édesapa nem tud választani a gyermekei közül, mert számára mind a 9 egyformán fontos, egyformán értékes. Nem mérlegel, nem számol, nem azt nézi, hogy melyik érdemelné meg jobban. Egyszerűen mindet szereti. A történet másik főszereplője volt a gazdag ember, aki eleinte kívülállóként szemléli a helyzetet. Talán megszokta már, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, és azt gondolja, hogy az emberek könnyen döntenek, ha jutalomról van szó. Ám amikor szembesül az édesapa válaszával, valami megbozdul benne. Rádöbben arra, hogy van valami, amit nem lehet pénzben mérni. A szeretet, a felelősség és az emberi méltóság. A gazdag ember gondolatai megváltoznak. Megérti, hogy az igazi gazdagság nem a vagyonban rejlik, hanem abban, ha valaki képes szeretni, törődni és áldozatot vállalni a másikért. Ez a felismerés nem csak őt változtatja meg, hanem minket, hallgatókat is megszólít. Koni, mire tanít minket ez a történet?
Ez a történet segít megértenünk, milyen Isten szeretete irántunk. Nem mondja, hogy egyikünk fontosabb a másiknál, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és mindannyian egyformán közel állunk a szívéhez.
Ahogyan az édesapa nem tudott lemondani egyik gyermekéről sem, úgy Isten sem mond le rólunk, akkor sem, ha hibázunk, ha gyengék vagyunk, vagy ha rossz döntéseket hozunk.
Jókai története arra is tanít bennünket, hogy a szeretet sokszor áldozattal jár. Nem mindig könnyű szeretni, segíteni, kitartani a másik mellett, de éppen ezekben a helyzetekben válik a szeretet igazán értékessé. Ez az a szeretet, amely épít, megtart és reményt ad.
Mai adásunk végén visszatekinthetünk mindarra, amit hallottunk. Szent Veronika csendes, de bátor szeretete arra tanít bennünket, hogy egyetlen jó cselekedet is képes világosságot vinni a sötétségbe. Árpádházi Szent Margit élete pedig azt mutatja, hogy Istennek szentelt élet, az önzetlenség és az áldozatvállalás maradandó értékeket teremt bennünk. Jókai Mór története pedig emlékeztet bennünket arra, hogy a szeretet nem válogat, nem számol, hanem teljes szívből ad. Ahogy beléptünk a 2026-os évbe, mindannyian új tervekkel, célokkal és reményekkel indulunk el. Kérjük a Jó Istent, hogy kísérje lépteinket ebben az évben, legyen ez az év a növekedés, a hitben való erősödés és az egymás iránti figyelem éve. Isten segítségével és áldásával. Ámen.
Kérünk, Urunk, taníts meg minket arra, hogy mindig szeretettel forduljunk embertársaink felé. Add, hogy Veronika és Margit példáját követve megtaláljuk a jó tettek örömét, és segítsünk másoknak. Tedd a szívünket meleggé, hogy fényt és reményt vigyünk a világba. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!